Isten igéjét ezen a mai délelőttön. A Jó hírünk van című sorozatunk keretében a Jelenések könyve 5. fejezetéből fogjuk olvasni. Azt hiszem, hogy tapasztalva a körülöttünk zajló történéseket, világtörténelmi eseményeket, egyre inkább megerősödhet bennünk, hogy jó hírünk van, és ezt meg is kell osztanunk a világgal, mert szükség van erre a jó hírre. Így olvassuk tehát Isten igéjét a Jelenések könyve 5. fejezetéből, az első verstől a 14. versig. És láttam a trónon ülő jobb kezében egy könyvet, belül és kívül teleírva, 7 pecséttel lepecsételve. És láttam egy erős angyalt, aki hatalmas hangon hirdette. Ki méltó arra, hogy felnyissa a könyvet, és feltörje pecsétjeit. De sem a mennyben, sem a földön, sem a föld alatt nem tudta senki felnyitni a könyvet, sem beletekinteni abba. És keservesen sírtam, mert senki sem bizonyult méltónak arra, hogy felnyisse a könyvet, és hogy beletekintsen. Ekkor az egyik vén így szólt hozzám. Ne sírj! Íme győzött az oroszlán Júda törzséből, Dávid utóda, és felnyitja a könyvet és 7 pecsétjét. És láttam, hogy a trón, a 4 élőlény és a vének között ott áll a bárány. Olyan volt, mint akit megöltek. 7 szarva volt és 7 szeme. Az Isten 7 lelke az, akiket elküldött az egész földre. A bárány odament és átvette a könyvet a trónon ülő jobb kezéből. És amikor átvette a könyvet, a 4 élőlény és a 24 vén leborult a bárány előtt, mindegyiknél hárfa volt és aranypohár tele füstölőszerrel. A szentek imádságai ezek. És új éneket énekeltek eképpen. Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet és feltört annak pecsétjeit. Mert megölettél, és véreddel vásároltad meg őket Istennek, minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből. És a mi Istenünk papjaivá és országa népévé tetted őket, és uralkodni fognak a földön. És látomásomban sok angyal hangját hallottam a trón, az élőlények és a vének körül. Számuk 10000-szer 10000 és 1000-szer 1000 volt, és így szóltak hatalmas hangon. Méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás. És hallottam, hogy minden teremtmény a mennyben és a földön, a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondta, a trónon ülőjé és a bárányé az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. A 4 élőlény így szólt, ámen, és a vének leborultak, és imádták őt. Imádkozzunk. Urunk, nehéz megszólalni ezek után, az igék után. Annyira fenséges, hatalmas és dicsőséges vagy. És Urunk, bár ott lehetnénk már. Bár ott lehetnénk már, Urunk, előtted, és leborulhatnánk színről színre látva téged. Jézus, te vagy a megöletett bárány, és méltó vagy arra, hogy most, a mai délelőttön is vedd a mi szívünk hódolatát. Be akarunk csatlakozni a te örökké való imádatodba. És kérünk, Urunk, hogy miközben hallgatjuk a te igédet, engedd meg, hogy leboruljunk előtted, hogy felismerjük, hogy ki vagy te, és így dicsőítsen téged az egész életünk. Amen. Foglaljunk helyet. Remélem, hogy a múlt hetetek legalább egy kicsit máshogy zajlott, mint az eddigiek. amikor arra gondoltatok, amiről a múlt héten tanultunk, hogy olyan méltósággal ajándékozott meg bennünket Isten Krisztusban, ami semmi máshoz nem hasonlítható. És hogyha az életünk ügyes-bajos dolgaiban és nehéz helyzeteiben erre a méltóságra emlékeztetjük magunkat, akkor sok minden ki fog simulni, és mi pedig más emberekké válunk. Szeretettel bátorítalak benneteket arra, hogy éljetek a mennyei méltóságotokkal továbbra is. Mert látjátok, hogy a mi Istenünk szíve ilyen. Múlt héten a saját mennyei méltóságunkról tanultunk, ma pedig azt halljuk, hogy az imádságaink mennyire fontosak és becsesek Isten szemében. Fontos vagy, értékes vagy, nagyra becsült vagy Isten szemében. Ha valami át tudja formálni egy ember életét, akkor ez. Olvassuk ismét az első négy verset, hogy aztán megértsük ennek a lényegét. És láttam a trónon ülő jobb kezében egy könyvet, belül és kívül teleírva, hét pecséttel lepecsételve. És láttam egy erős angyalt, aki hatalmas hangon hirdette. Ki méltó arra, hogy felnyisse a könyvet és feltörje pecsétjeit? De sem a mennyben, sem a földön, sem a föld alatt nem tudta senki felnyitni a könyvet, sem beletekinteni abba. És keservesen sírtam, mert senki sem bizonyult méltónak arra, hogy felnyisse a könyvet, és hogy beletekintsen. Mi sem bizonyítja jobban, hogy a kultúránk, még hogyha szélsebesen távolodik is Isten értékrendjétől, mégis keresztény alapú kultúra. Mert hányszor használjuk azt a kifejezést, hogy hétpecsétes titok, és láthatóak ennek a bibliai gyökerei. Íme a fő hétpecsétes titok. Egy teleírt könyvről olvasunk, ami hát a valóságban egy könyvtekercs, egy a Tóra tekercshez hasonló nagyméretű, mind tartalmában, mind fizikumában fajsúlyos irat. Mit jelent ez a furcsa megfogalmazás, hogy belül és kívül tele volt írva ez a mennyei könyvtekercs? Hát az, hogy belül meg van írva egy tekercs, azt értjük. Írás van rajta. De mi az, hogy kívülről is tele volt írva? Egy picit vissza kell mennünk az időben a római jogalkotáshoz és a római törvényhozási gyakorlathoz. Amikor Rómában egy tisztségviselőt, különösen is valami nagy formátumú tisztségviselőt, például az új császárt beiktatták a hivatalába, akkor az uralkodási szimbólumok mellett át kellett vennie egy kívül és belül tereírt tekercset. Az, hogy kívül tele volt írva, az egy ókori biztonsági gyakorlat volt. Ezeknek a könyvtekercseknek volt egy tokja, egy henger, egy hüvely, amiben belehelyezték ezt a könyvtekercset, és azért, hogy ne lehessen más tokba beletenni, ezért kívülről is lehetőség szerint, képzeljétek el, hogy mekkora betűkkel kellett írni, lehetőség szerint az egész iratnak a tartalmát a tokra is rá kellett írni. Ezzel biztosították, hogy ne lehessen kicserélni, meghamisítani a legfontosabb jogi iratokat. Amikor tehát a római császárt, uralkodót beiktatták a tisztébe, akkor át kellett vennie ezt a bizonyos tekercset, ami az ő jogait és felhatalmazását tartalmazta, illetve azokat a kritériumokat, amik alapján ő uralkodhat, és azokat a kötelezettségeket, amiket meg kellett tennie a római nép érdekében. A mennyben János egy ilyen tekercset lát. Akkora dolgokról szól ez a tekercs, hogy hát ha majd látjuk, hogy miről van szó, akkor még belegondolni is fájdalmas. Ez a bizonyos mennyei könyvtekercs a világunk történetét tartalmazza. Az emberiség történetét, különösen is annak azt a szakaszát, ami még előttünk áll. Az emberi történelem van tehát ezen a tekercsen, és az, hogy hogyan fog befejeződni. Egyáltalán nem mindegy, hogy az emberi történelem hogyan fejeződik be. A mi szempontunkból sem mindegy, ezek nem magas röptű filozófiai gondolatok, hanem a mi leghétköznapibb életünkre óriási hatást gyakorló igazságok, azok, amelyek ebben a könyvtekercsben állnak. Hogyan fejeződik be a történelem? Mi lesz velünk? Az emberiség elbukott. Az emberiség csúfosan elfordult Istentől. A világ történelem befejezése, ha úgy maradna, hogy most van, akkor nem sok jóval kecsegtetne a számunkra. Akkor aztán tényleg én is azt hirdetném innen nektek, hogy együnk, igyunk, és minden vágyunkat próbáljuk meg minél hamarabb kiélni, nem számítva azt, hogy ki vesz körül bennünket, mert fogy az idő, és amit ebben a maximum 81 néhány évben meg tudunk valósítani, hát azt muszáj, ami a csövön kifér, mert utána örökké a halál állapotában leszünk. A tét tehát óriási. Hogyan fejeződik be a mi világunk története? Engedjétek meg, hogy hadd idézzek néhány adatot arról, hogy milyen világban is élünk. Mi az, ami körülvesz bennünket? A világon jelenleg 800 millió ember éhezik. Fel tudjátok ezt fogni? 800 millió emberi lény, akinek nincsen arra elég pénze és lehetősége, hogy legalább egyszer egy nap jól lakjon, és kóros és súlyos alultápláltságban szenved, 800 millió ugyanolyan ember, mint mi. Az elmúlt két hétnek az egyik központi híre volt, csak sajnos az ukrán háború elnyomja az ilyen óriási híreket, hogy az Afrika szarvának nevezett kontinens területen, ami három országot foglal magában, Szomáliát, Egyiptomot és Kenyát, jelenleg 13 millió embert fenyeget az éhenhalás veszélye, akkora az asszály. De menjünk tovább. Hát Afrika távol van, nem? 2021-ben a világon szerintetek mi volt a leggyakoribb halálozási ok? Az abortusz. Megelőzi a rákban meghaltakat, megelőzi a közlekedési balesetben elhunytakat, mindent magasan. A rákbetegségben elhunytak száma évi 5 millió körül mozog, a közlekedési balesetben elhunytak száma olyan 7 millió körül, és tudjátok, hogy 2021-ben hány abortuszt végeztek el a világon? 43 milliót. 43 millió ember halt meg, azért, mert valaki azt mondta, hogy nem kell lesz nekem. Ezek szerint az abortusz 12-szer halálosabb, mint a koronavírus, amit a legnagyobb és legfélelmetesebb járványnak gondolunk, és méltán az, mert a mikorunknak a nagy járványa. Közelítsünk egy kicsit hazánk felé. Hogyan zajlik az emberi történelem, amit talán a mi kényelmes kis életünkből nem is látunk, nem fogunk fel, hogy milyen ez a világ. Magyarországon körülbelül 200 ezer nő élhet napi rettegésben a családon belüli erőszak miatt. 200 ezer nő folyamatos rettegésben amiatt, hogy a saját férje, rokonai, hozzátartozói mit csinálnak vele. 2014-ben Magyarországon a nők 10%-át érte szexuális jellegű erőszak. A nők 10%-át. 7% ezen belül, családon belül. Hogyha ezt a statisztikát vesszük alapul, akkor itt a köreinkben vagytok most, köreinkben is vagytok, lehettek most úgy, kedves hölgyek, hogy valamilyen traumát kellett elszenvednetek az életetek során. Isten tud rólatok. És Isten nem akarja, hogy ez a történelem így folytatódjon tovább. Nem akarja, hogy ez állandósuljon. Ezért tehát nagyon nem mindegy, hogy hogyan fejeződik be az emberi történelem. Az EU emberkereskedelmi statisztikája szerint az emberkereskedelem európai áldozatai közül a legtöbb magyar nemzetiségű. Azt képzeljétek el, Magyarország az emberkereskedelem egyik központja. Milyen világ ez? És akkor még nem beszéltünk arról a brutálisan sok fájdalomról, nehézségről és nyomorúságról, amit nekünk, akik jólétben élünk is nap, mint nap, át kell élnünk és el kell szenvednünk. A méltatlan sok bántás, meg nem értés, tiszteletlenség. Hány olyan család van a gyülekezetünkben, akinek a gyermekei között ne lenne valamilyen betegségben szenvedő. És folyamatosan ezt éljük. Hány olyan ember van a környezetetekben, aki azt tudja mondani, hogy egészségileg, anyagilag, szociálisan, pszichésen rendben van mindenki a környezetemben. Ez a világ tragikusan félresiklott. A mi világunk fájdalmasan félresiklott világ. A fájdalmasan félresiklott életünk megoldása pedig János bizonyság tétele szerint a mennyben senki számára nem hozzáférhető. Értitek, hogy mennyire tragikus ez? Hogy a jövőnk az, hogyha nincsen a bárány, aki átveszi a kívül és belül teleírt könyvtekercset, akkor sem a mennyben, sem a földön, sem a föld alatt, ami fájdalmasan félre siklott világunk megoldása, senki számára nem hozzáférhető. Hát ezért sír János keservesen. Mert ha ez marad, az tragikus, az felfoghatatlan. Az emberek nagyszerű dolgokra képesek. Nagyszerű dolgokra vagyunk képesek. És az emberek óriási jó szándékból hegyeket mozgatnak meg. Még azok is, akik nem hiszik, hogy Jézus a Krisztus. Fantasztikus dolgokra képesek, és óriási erőfeszítéseket tesznek. Például a világon tapasztalható éhezésnek a felszámolására. Óriási mértékű pénzeket adnak és mozgatnak emberek. Emberek sokasága foglalkozik azzal, hogy gyermekeket, kislányokat, kisfiúkat ne adjanak el rabszolgának szexuális célokra, vagy munkavégzés céljából, mert ez az emberkereskedelem. Óriási dolgokat tesznek az embertársaink azért, hogy a bolygónkat valahogy megmentsék a pusztulástól. Azt gondoltam, hogy egy pulcsiban megyek majd szavazni. Nem abban fogok. Nem természetes, hogy április 3-án havazik és fagy. És emberek azzal foglalkoznak, hogy megpróbálják a klímaváltozást jó irányban befolyásolni. Tehát nagyszerű kezdeményezések és óriási erőfeszítések sem tudják megváltoztatni sem a bolygót, sem az embert. Hát ezért siralmas az, amit János hall és lát. Hogy a mennyben és a földön és az egész teremtett világon azt látja János ebben a mennyei jelenésben, hogy mindenki szemlesütve áll és tanácstalanul nézi azt, hogy hogyan kellene megmenteni az emberiséget, hogy mit lehet csinálni. Próbáljunk meg egy picit belehelyezkedni ebbe a képbe. Ha akarod, be is hunyhatod a szemedet. A saját bibliaolvasásodkor is nagyon megtermékenyítő tud az lenni, hogyha amikor a biblia képeket használ, akkor behunyod a szemedet, és elképzeled, hogy mi lehet ott. Szóval képzeljétek el, hogy mit jelent az, hogy a mennyben mindenki szemlesütve, tétován és tanácstalanul áll az események előtt. Képzeljétek el, amiről múltkor beszéltünk. Tiszta ruhában, gyönyörű ruhában, a legkifinomultabb ruhákban, a legnagyobb méltóságban állnak ott a mennyei udvartartásban a legnagyobb formátumú és hatalmú lények. Sugárzik róluk Isten dicsősége, férfiak és nők és mindenféle más teremtmény ott áll Isten közvetlen közelében. Mindig boldogok, mindig kiegyensúlyozottak, és mégis valami miatt, amikor az angyal hatalmas hangon hirdeti, hogy ki méltó arra, hogy átvegye ezt a könyvtekercset, akkor mindenki a cipőjét nézi. Hát hogy van ez? Látjátok ti is? Látjátok a lelki szemeitek előtt? Ez a valóság. A mennyben, a tökéletes boldogság helyén, ezekben a pillanatokban is boldogok azok, akik ott vannak. De tudjátok, a boldogságuk az abban áll, hogy tudják, hogy valahogy Isten ezt megoldja. Hogy hiszik és remélik, hogy Isten valahogy megoldja az emberiség problémáját. De a boldogságuk az nem lehet teljes öröm egészen addig, amíg mi nem csatlakozunk hozzájuk. A mennyben nem nézik karbatett kézzel, szemtelenül a mi világméretű szenvedésünket, hanem osztoznak a fájdalmunkban. És amikor képzeljétek el, hogy milyen lehet az, beleborzongok, milyen lehet az, amikor egy angyal kiereszti a hangját, és a legnagyobb dicsőségben a mennyet betölti ennek az angyalnak a harsogó kiáltása. És gondoljatok bele, hogy milyen egy kétségbe esett kiáltás lehet ez. Ki méltó arra, hogy normálisan vigye véghez az emberiség történelmét? Ki fogja megoldani az emberiségnek a helyzetét? Ki menti meg őket? Kinek lesz elég ismerete és hatalma ahhoz, hogy megmentse az emberiséget? És akkor mindenki szemlesütve áll. Tragikus, tragikus. És ekkor a következőket olvastuk, és olvassuk ismét. Ekkor az egyik vén így szólt hozzám. Ne sírj! Íme győzött az oroszlán Júda törzséből, Dávid utóda, és felnyitja a könyvet és hét pecsétjét. És láttam, hogy a trón a négy élőlény és a vének között ott áll a bárány. Olyan volt, mint akit megöltek. Hét szarva volt és hét szeme. Az Isten hét lelke az, akiket elküldött az egész földre. A legnagyobb dicsőség közepette, amikor a szívünk nem is tud már betelni azzal a látvánnyal, amit elénk tár az Úr. A legnagyobb dicsőség közepette, hát egy teljesen bizarr látvány tárul mégis a szemünk elé. És ez az, amiről a múlt héten is mondtam, hogy az apokaliptika nyelvén, amiről ugye beszéltük még a bevezetőben, hogy egy olyan műfajjal van dolgunk az apokaliptikus iratoknak a személyében, amihez hasonló műfajút már nem írnak manapság. Ezért meg kell találnunk az értelmezési kulcsokat mindehhez. Tehát a legnagyobb dicsőség közepette az apokaliptika nyelvén János lát egy legyilkolt bárányt. A zsidó fül és szem számára nem volt ez egy teljesen ismeretlen látvány, sőt, folyamatosan látták azt, hogy milyen az, amikor egy bárányt megölnek, az ő bűneikért. Újra és újra szembesülniük kellett ezzel. És képzeljétek el ezt a bizarr látványt, ahogy megjelenik a legnagyobb mennyei dicsőség és dicsőítés közepette, egy elvágott torkú bárány, akinek a fehér bundáját a nyaka körül beszennyezi a vér, és csöpög róla a vér. Milyen dicsőség ez? Milyen dicsőség ez? Hogy lehet, hogy ez a legnagyobb és legdicsőbb lény a világon? Hát pontosan úgy, hogy a mennyben senkinek nincs kérdése ahhoz, hogy Jézus nem pusztán, sőt, nem elsősorban amiatt a legdicsőbb lény az egész világegyetemben, mert ő a legerősebb. Még csak nem is azért, mert ő minden tudó vagy minden ható, hanem a legnagyobb dicsőség azért jár ki neki, mert megöletett értünk. Mert bármennyire nehéz is ezt a szívünkben felfogni, de Isten ma is, és szeretném, ha most kinyitnád a füledet és a szívedet, és hoznád Isten elé most ezekben a pillanatokban minden fájdalmadat, minden keserűségedet, minden félelmedet, minden nyomorúságodat, most hozd a szívedben az Isten elé. Mert még hogyha úgy is érzed, hogy nincs megoldás, tudnod kell, hogy azért áll a legnagyobb dicsőségben a bárány, mert feláldozta érted az életét. Mert nem akarja, hogy ebben a nyomorúságban szenvedjünk örökké. Mert egyébként ez lenne az emberiség történelmének az örökké valósága. Földi szenvedések a köbön örökké. Ez a pokol. Ez járna nekünk. Ide tartott az emberiség történelme. Egészen eddig a pillanatig, amiről itt olvastunk, és amiről próbálunk gondolkodni 20 perce. Ettől dicsőséges Jézus. De azért Isten nem hagy kétséget afelől, hogy Jézus minden ható és minden tudó. Mert ennek a megöletett báránynak van hét szarva. A szarv, majd ezt későbbiekben, a következő hetekben is látni fogjuk, az az erőnek a jelképe a Jelenések könyvében. A hetes a teljesség száma, tehát akinek hét szarva van, az mindenre képes. Az olyan erővel bír, amit semmi nem gyűrhet le. A legvégén, mindennek a végén, tudjátok, hogy hogyan fogja megsemmisíteni Isten a gonoszt. hogy ez a megöletett bárány, tudjátok, hogy mennyi erőt fog felhasználni ahhoz, hogy megsemmisítse a gonoszt? Rájuk lehel. A szájának a lehelete elpusztítja a gonoszt. Ilyen erős a te Istened. Tudom, hogy sokszor fáj. Tudom, hogy sokszor nehéz. A bűnnek nem az a legszörnyűbb és tragikusabb következménye, hogy bűncselekmények történnek, hanem az, hogy az életünk kisiklott és nem működik normálisan. Ez a bűnnek a legtragikusabb következménye. Hogy állandóan iszabbirkózunk minden nap. És küzdünk a saját terheinkkel, nehézségeinkkel és nyomorúságainkkal. De mindeközben tudnod kell, hogy az Isten fia mindenre képes. Mindenre képes. És 7 szeme van, a szem már múltkor is, a tisztánlátást, a józanságot, sőt, a minden tudást jelentette a 4 élő lényen is, de a báránynak 7 szeme van, vagyis mindent tud. Mindig, mindenről, minden helyzetedről, minden gondolatodról mindig mindent tud. Időnként a minden hatóságával jön a segítségedre, időnként a minden tudásával jön a segítségedre. Időnként pedig azt kéri, hogy csak hidd el, hogy osztozom a fájdalmadban. Hidd el, hogy tudom, hogy milyen. Tudom, hogy milyen. Mert tudom, mondja Jézus, hogy milyen méltatlanul szenvedni. Amikor úgy érzed, hogy megvetés ér, amikor úgy érzed, hogy a legközvetlenebb környezetedben nem értenek meg, mert a családodban nem értenek meg, mert a családodban méltatlanul viselkedik veled a férjed, a feleséged, a gyereked, akkor tudnod kell, hogy Jézus ismeri a fájdalmadat, és osztozik benne. Hát szerintetek őt nem érte méltatlanság? Nem érte méltatlan diszkrimináció vagy megkülönböztetés? Nem akarták állandóan a pálya szélére szorítani, kiszorítani, elnémítani, eltüntetni a színről? Hát dehogy nem. Hát az ő tisztességét nem érte csorba. Ezt a tisztességet, ezt a méltóságot, aminek már, hogyha csak megsejtjük a nyomait itt a földön, már akkor öröm tölti el a szívünket. Te lettél volna elég bátor, elég talpra esett, elég bevállalós, elég tökös ahhoz, hogy azt mondd, hogy én itt hagyom mindezt. Itt hagyom mindezt. A tökéletességet, a tisztességet, a megbecsülést, az örök dicsőséget. Nem lett volna neki kötelező. De ott hagyta. Ő ott hagyta. Tudja, hogy miben vagy. És végül fejezzük be azzal, amivel kezdtük a mai napot. Hogyha még lehet ezt fokozni, akkor szeretném tovább emelni a saját szemünkben az Isten előtti méltóságunkat. A bárány odament és átvette a könyvet a trónon ülő jobb kezéből, és amikor átvette a könyvet, a 4 élőlény és a 24 vén leborult a bárány előtt. Mindegyiknél hárfa volt és aranypohár, tele füstölőszerrel. A szentek imádságai ezek. Hadd ismételjem, nem baj, hogyha többször halljuk, és jobban el tudjuk rejteni a szívünk mélyére. Amikor imádkozol, az soha nem hiába való. Soha. Soha, de soha. Amikor imádkozol a családodért, a munkahelyedért, amikor imádkozol azért a fájdalomért, ami a szívedben van, amikor imádkozol azért a nyomorúságért, ami megoldhatatlannak tűnik a számodra, akkor amikor elkeserednél, hogy hát hol van ebben az egészben Isten? Én imádkozom, de nem változik semmi. Akkor hitben jusson eszedbe, hogy hol gyűlnek a te imádságaid. Jusson eszedbe, hogy milyen nagy becsben vannak a te ki nem mondott gondolataid, azok a felsóhajtások, amikor azt mondod, hogy Uram! Amikor Márk cukorbeteg lett, akkor volt úgy, hogy egy ideig nem is nagyon tudtam más mondani, csak azt, hogy Uram, segíts! Ennyi volt az imádságom. Uram, segíts! Jaj, Uram! Jaj! Hogy lesz ezután? Hogy lesz? És hát pontosan tudom, és tudjuk, hogy a gyülekezetünkben mennyien hordozunk terheket, nagy terheket, elhordozhatatlannak tűnő terheket. És úgy tűnik, hogy hát az imádságainkra nincs válasz. Na ezt kell hitben, egy nagy levegőt véve felülírni az agyunkban, a szívünkben, az egész magatartásunkban, és azt mondani, hogy bárhogy legyen is, bárhogy történjen is itt a földön, a mennyben az én imádságaim és ima sóhajaim olyan nagyra becsültek, hogy beleszövik őket a megváltó legnagyobb dicsőítésébe. Fel tudjátok ezt mérni? Fel tudjátok ezt fogni? Én azt hiszem nem. Valahogy megközelíteni tudjuk, és elfogadni hitben, hogy Isten minden helyzetben jó, bölcs, igazságos és szeret. És ez a négy tulajdonsága folyamatosan és egyszerre van jelen. Ő mindig jó, akkor is, ha nekünk nem úgy tűnik. Ő mindig bölcs és jól dönt, akkor is, ha te nem így értékeled. Ő mindig igazságos, akkor is, ha úgy érezzük, hogy az igazság nem érvényesül. És mindezen helyzetekben ő mindig szeret. És az ima sóhajaink és imádságaink és dicsőítésünk a világegyetem kormányzóinak a kezében arany poharakban gyűlik. Tudjátok miért? Azért, mert mióta elszakadtunk Istentől, Isten másra sem vágyik, mint arra, hogy gyere már! Nem tudod megoldani, fogadd el, ember! Nem tudod megoldani. És gyere hozzám, és jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Mert a fájdalmainkat ő hordozta, mert a betegségeinket ő viselte. Mert tud arról, hogy miben vagyunk, és hogy kik vagyunk. Amen. Gyertek, imádkozzunk mindezekért, álljunk fel. Úr Jézus Krisztus, Te vagy a megöletett bárány. Úr Jézus, tudjuk és hisszük, hogy a Te szelídséged mögött, a bárány szelídsége mögött az oroszlán ereje feszül. Urunk, el akarunk merülni ebben az igazságban. Át akarjuk adni magunkat Neked. Szükségünk van a Te gondoskodásodra. És Urunk, vágyunk abba a világba, ahol nem nekünk kell gondoskodnunk önmagunkról, mert nem megy. Vágyunk abba a világba, ahol élvezhetjük a Te gondoskodásodat. Ahol átélhetjük a megbecsültséget és a méltóságot. És köszönjük, Urunk, hogy a Te szíved olyan, amit fel sem bírunk fogni. Hogy a Te dicsőítésed közben foglalkozol a mi imádságainkkal. Sőt, hogy éppen az dicsőít meg téged, hogy mi hozzád kiáltunk. És most kiáltunk hozzád, Urunk. Kiáltunk hozzád, mert tele vagyunk terhekkel, nyomorúságokkal és fájdalmakkal. És kiáltunk hozzád, hogy jöjj. Hogy jöjj, Úr Jézus, és könyörülj rajtunk. Köszönjük, hogy osztozol a fájdalmainkban. Köszönjük, hogy tudod, milyen a megvetettség, és amikor nem éljük át a méltóságunkat. Kérjük, hogy jöjj, és töltsd be a szívünket a Te igazságaiddal. És Urunk, amikor elcsüggedünk és elfáradunk, akkor segíts hozzád jönni. És Urunk, szeretnénk minden imádságunkra úgy gondolni, mint ami a legnagyobb becsben van. Kérünk, segíts nekünk ebben járnunk és élnünk, és így vinni a Te jó híredet ebbe a világba. Amen.